kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vlagyimir Putyin, orosz és Donald Trump amerikai elnök megállapodott abban, hogy utasítást adnak a kétoldalú csúcs találkozójuk előkészületeinek azonnali megkezdésére, ismertette Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője megjegyezte, a találkozó helyét, idejét és feltételeit csak később lehet majd meghatározni. Ha a katonai szövetség kapui zárva maradnak Ukrajna előtt, akkor a NATO-t a saját területünkön kell felépítenünk, akkor a hadseregre van szükségünk, mint amekkora az oroszoknak van, mindehhez fegyverek és pénz kell. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a The Economist-nak adott interjújában, amit az Interfax hírügynökség szemlézett. Az ukrán elnök szerint valószínűtlen a NATO csatlakozásuk az Egyesült Államok, Németország és Magyarország álláspontja miatt, de hazánk is felülvizsgálhatja hozzáállását Donald Trump amerikai elnök nyomására, vélekedett. Az ukrán vezetők nem tagadták egyértelműen a magyar kormány elleni tevékenységek finanszírozását, viszont részletekkel sem szolgáltak, későbbi felvilágosítást ígértek, mondta el a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Magyar Levente nemrég érkezett haza Kijevből, ahol magyarázatot kért az ukrán vezetéstől a Magyarországgal szembeni lejárató kampányról, ami a titkosszolgálatok szerint Ukrajna támogatásával zajlik. Az ipari termelés volumene 2024 decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második becslés alapján. Az elsőben, a decemberiben ugyanezek az adatok szerepeltek. A feldolgozóipari alágak közül 7-ben nőtt, 6-ban visszaesett a termelés, nagyon nagy mértékben a villamos berendezés gyártásában. Új erőmű épül a régi helyén Tiszaújvárosban, közölte Czepek Gábor a közösségi oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, az 1000 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését, mindeközben a korszerű technológia miatt a működése is kifejezetten környezetkímélő lesz. Magyarország és Szerbia az eddigi sikerekre alapozva készen áll egy új kőolajvezeték megépítésére, ez a nagy beruházás mindkét ország energiabiztonságát javítani fogja, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően kiemelte, a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, és eszerint Magyarországon mintegy 180, Szerbiában pedig 120 kilométernyi vezetéket kell építeni, nagyjából évi 5 millió tonna kapacitással. A magyar oldalon ez egy 320 millió eurós beruházás, amely 3 évet vesz igénybe. Arra is kitért, jól halad azon beruházás előkészítése is, amelynek a nyomán 2028-ra megduplázzák a két ország közötti villamosenergia átmenet kapacitását. Az amerikai Diligent Corporation 37 milliárd forint értékű rekordméretű kutatásfejlesztési beruházást tervez hazánkban, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez Szijjártó Péter szerint 124 új munkahelyet hoz létre, és mások mellett segíti, hogy az új globális technológiai forradalomban hazánk ott legyen az éllovasok között. A fejlesztés már az új korszakába lépő magyar-amerikai gazdasági együttműködés fontos eredménye, fogalmazott a tárcavezető. A kormány 8 milliárd forintos támogatást ad a beruházáshoz. Hamarosan indul a hazai borok bel- és külföldi népszerűsítését segítő program, amelynek első ütemére az érintettek idén, kivételesen február 15-e és 28-a között is benyújthatják támogatási kérelmeiket, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Kiemelték, a magyar borágazat minőségében, technológiai hátterében is megerősödött az elmúlt időszakban. A támogatás célja a felelősségteljes borfogyasztás ösztönzése és a borok földrajzi árujelzői ismertségének növelése. Az előző héten február 3-a és 9-e között 82.100-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hozzátették, akut légúti fertőzés miatt 307.500-an keresték fel orvosukat, a betegek több mint 40%-a 14 év alatti gyermek. Még egy hétig, február 20-áig lehet jelentkezni középiskolába, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait a tanulók általános iskolái töltik ki. Egy afgán menedékkérő autóval a központi pályaudvar mellett a demonstráló tömegbe hajtott München belvárosában. Legalább 28 ember megsérült. Kezdődik a müncheni biztonsági konferencia, ahová az amerikai alelnök és ukrán elnök is elutazik. Megvan az időpont, március 12-én indulhat a nemzetközi űrállomásra, az az űrhajó, ami hazahozhatja a fentrekedt asztronautákat. Sunny Williams és Butch Wilmer küldetése eredetileg 10 napos lett volna, a Boeing Starliner meghibásodása miatt azonban több mint 8 hónapja nem térhettek haza. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, újabb csapadék hullám érkezik, esővel, hóval, néhol átmenetileg únos esővel. A hőmérséklet a reggeli órákban -1, napközben +2 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa liturgikus szertartásai márciusban és áprilisban. A Szentatya videóüzenetet küldött a Sanremo-i dalfesztiválra. A zene segítheti a népek együttélését. Megjelent a vatikáni csillagász új könyve, egy jezsuita kalauz a csillagokhoz. Angol püspökök üzenete a házasság hetére. Stabilitás és boldogság forrása, mely megmutatja Isten végtelen szeretetét irántunk. Hites, hiteles vallásosság. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 6. vasárnapra.
Ferenc pápa liturgikus szertartásai márciusban és áprilisban. A Vatikán közzétette Ferenc pápa közelgő liturgikus szertartásainak naptárát, amely magában foglalja a hamvazó szerdai és a szentévi szentmiséket, valamint a római kúria nagybőjti lelki gyakorlatát. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette azoknak a szertartásoknak a kalendáriumát, amelyeken 2025 márciusában és áprilisában Ferenc pápa elnököl. Március 5-én, hamvazó szerdán, a Szent Anselm templomban délután 4:30-kor kezdődik Ferenc pápa vezetésével a stációs körmenet. A Szent Szabina bazilikában délután 5 órakor szentmisén elnököl, áldást oszt és elvégzi a hamvaszkodást. Március 9-én, nagybőjt első vasárnapján, a Szent Péter téren délelőtt 10:30-kor a pápa szentmisét vezet az önkéntesek világának jubileuma alkalmából. Ezen a napon délután 5 órakor a Szentatya és a római kúria megkezdi nagybőjti lelki gyakorlatát a vatikáni 6. pál teremben, amely március 14-én ér véget. Április 6-án, nagybőjt 5. vasárnapján, a Szent Péter téren délelőtt 10:30-kor Ferenc pápa szentmisét vezet a betegek és az egészségügy világának jubileuma alkalmából. Pápai üzenet a Sanremo-i fesztiválra. A zene segítheti a népek együttélését. Az olasz Sanremo-i fesztiválra küldött üzenetében Ferenc pápa arra összpontosítja a figyelmet, hogy a zene segítségével békét kell teremteni egy olyan világban, amely tele van háborúkkal, amelyek elpusztítják a gyermekeket. Az évente megrendezett híres olasz zenei fesztiválon, Sanremo-ban eltolódott a hangsúly a híres zenészek és résztvevők listájáról, amikor Ferenc pápa felhívta a figyelmet a zene fontos szerepére a világ béke megteremtésében. Az Ariston Színházban a fesztivál házigazdája és művészeti igazgatója, Carlo Conti, Bejelentette, hogy egy meglepetés vendég megosztja üzenetét, amely nem szerepelt a 75. Sanremo-i fesztivál programjában. A vatikáni Szent Márta házból előre rögzített videó üzenetével kapcsolódott be az adásba Ferenc pápa, aki kifejtette, hogy a zene a béke eszköze. A zene, emelte ki a pápa, olyan nyelv, amelyet minden nép más-más módon beszél, és mindenki szívéhez eljut. A zene segítheti a népek együttélését. Közvetlenül a pápai üzenet után egy előadásra is sor került, amely erre adott példát. Noah, izraeli énekes, és Mira Avad, palesztin énekesnő duettet adott elő héberül, arabul és angolul John Lennon Imagine című dalának zenéjére. A pápa felhívta a figyelmet a világszerte tapasztalható erőszakra, és emlékeztetett, hogy sok gyerek nem tud énekelni, nem azért, mert nem tudja kiénekelni a hangot, hanem azért, mert sírnak és szenvednek a világban tapasztalható sok igazságtalanságtól, a sok háborútól és konfliktus helyzettől. A háborúk elpusztítják a gyerekeket, hangsúlyozta a pápa. Kifejtette, leginkább arra vágyik, hogy lássa azokat, akik gyűlölték egymást, kezet fogni, átölelni egymást, és kifejezni az életükkel, a zenével és a dallal, hogy a béke lehetséges. Ferenc pápa szerint a Sanremo-i fesztivál jó példa erre. A pápa felidézte továbbá, hogy tavaly a Sanremo-i fesztivál házigazdájával közösen állt a színpadon a római olimpiai stadionban a gyermekek világnapja alkalmából, ahol egyben üzenetet is szentelt a világ gyermekeiről való gondoskodásnak. Az eseményt szép pillanatnak nevezte, amelyet szívében őriz. A pápa végül azzal zárta a videó üzenetét, hogy mindenkit üdvözölt, és reményét fejezte ki, hogy a zene megnyitja a szívet a harmónia az együttlét öröme előtt egy közös nyelv és a megértés által, elkötelezve bennünket egy igazságosabb és testvéribb világ iránt. Megjelent a vatikáni csillagász új könyve, Egy jezsuita kalauz a csillagokhoz. A vatikáni csillagvizsgáló igazgatójának legújabb könyve ötvözi a személyes elmélkedést a jezsuiták csillagászattal való kapcsolatának részletes történetével. Guy Consolmagno testvér, a vatikáni obszervatórium igazgatója új könyvet adott ki, Egy jezsuita kalauz a csillagokhoz címmel. A február 4-én megjelent könyv bemutatja a jezsuiták csillagászattal való kapcsolatának hosszú történetét. Consolmagno testvér a könyv bevezetőjében megjegyzi, hogy ez egy olyan történet, amely a Jézus társaságának legkorábbi időszakából ered. A jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác azt mondja önéletrajzában, amely kissé zavaróan harmadik személyben íródott, hogy a legnagyobb vigasz, amit kapott, abból származott, hogy az eget és a csillagokat szemlélte, és ezt gyakran és elég hosszasan tette. A történet ezután olyan személyekkel folytatódik, mint Angelo Secchi, a 19. századi olasz jezsuita és csillagász, aki Consolmagno szerint talán a legnagyobb tudós, akiről a legtöbb ember soha nem is hallott, és Gerard Manley Hopkins, a jól ismert jezsuita költő és tehetséges amatőr csillagász. A jezsuita kalauz a csillagokhoz egyben egy nagyon személyes hangú könyv, tele Consolmagno saját elmélkedéseivel, sőt, egy fejezet arról is szól, hogyan fedezte fel jezsuita hivatását. A detroiti születésű Consolmagno az MIT-n és az Arizonai Egyetemen szerzett diplomát, és egyetemi szinten tanított fizikát, mielőtt 1989-ben belépett a jezsuiták közé. A könyv kifinomult elmélkedéseket is tartalmaz a hit és a tudomány kapcsolatáról. Például Consolmagno óva int a konkordizmustól, vagyis attól, hogy a tudományos felfedezések és a Biblia tanításai között összefüggéseket találjanak. Mind a vallásnak, mind a tudománynak meg kell őriznie autonómiáját és sajátosságait, jegyzi meg Consolmagno Szent II. János Pál pápát idézve. A vallás nem a tudományon alapul, és a tudomány nem a vallás kiterjesztése. A jezsuita kalauz a csillagokhoz című könyvet a Loyola Press kiadó honlapján lehet megrendelni.
A házasság hete Angliában. Stabilitás és boldogság forrása, mely megmutatja Isten végtelen szeretetét irántunk. Február 14-én zárul a házasság nemzetközi hete, amelyre az angliai és walesi püspökök is számos programmal készültek. A házasság nem csupán egy jogi megegyezés, hanem egy különleges ígéret férj és feleség között, az Isten és az emberiség közötti szövetséghez hasonlítható. Isten ígéretei pedig mindig gyümölcsözőek. John Bosco MacDonald, Cliftoni családreferens püspök üzenetében megállapítja. A házasság rendkívül nagy jelentőséget hordoz életünkben és a társadalomban. Egy zavarodott és megosztott világban, különösen a mostani szent évben, felragyogtatja a reményt. 16. Benedek pápa egyszer azt mondta, hogy a házasság egy módja annak, hogy megmentsük magunkat és a társadalmunkat. A püspök meggyőződése ezért, hogy a házasság a remény forrása, ami erőt ad mindazoknak, akik ezt választják. A házasság a hit és a szeretet tanúságtétele, ami bátorságot ad nekünk ahhoz, hogy részt vegyünk Isten rendkívüli teremtésében. Ez a feltétlen szeretet utazása, épp olyan, mint Isten szeretete. Amikor két ember összeházasodik, megígéri, hogy gondját viseli a másiknak, hogy együtt növekednek a hitben, otthont alapítanak, ahol a szeretet, a tisztelet és a megértés szabályai érvényesek. Arra születtünk, hogy szeressünk, épp úgy, ahogy Isten szeret minket. Ez a szeretet pedig nem csak egy személynek szól, hanem mindenkinek, aki körülöttünk van. Az angliai családreferens püspök szerint a házasság hete jó alkalom arra, hogy végig gondoljuk ezt a különleges szentséget, és azt, hogy miként képes átalakítani az életünket. A házaspárok megerősíthetik a köztük lévő köteléket, kedveskedhetnek egymásnak, nyílt beszélgetéseket kezdeményezhetnek, megoszthatják élményeiket. Támogassuk a párokat ezen az úton, ajánljuk föl hozzájárulásunkat egy olyan kultúrához, amelyik tiszteli és értékeli a házasságot, tudva azt, hogy az egy boldog és egészséges társadalom alapja. A házasság hete ösztönözzön mindenkit, házaspárokat és az őket segítőket egyaránt, arra, hogy meglássuk a reményt, amit a házasság hordoz, nem csak magunk, hanem a jövő nemzedékek számára is, zárja üzenetét John Bosco MacDonald, az angliai és walesi püspöki konferencia családreferense. A házasság hetében az angol püspöki kar honlapján tanácsokat olvashatnak az érdeklődők, régóta házasságban élő pároktól, hogyan tegyék boldoggá kapcsolatukat, illetve a szentségről szóló elmélkedéseket és különböző imádságokat is találnak. Fontos a kedvesség, ami lehet akár egy mosoly vagy egy bátorító szó, az, hogy képesek vagyunk bocsánatot kérni és köszönetet mondani. Nem jó, ha készpénznek vesszük a másik jelenlétét. Ellenben nagy becsben kell tartani a megbocsátást, és fontos családként együtt imádkozni. Hites, hiteles vallásosság. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 6. vasárnapra.
Az egyik vallási vezető megkérdezte női tanítványát, hogy miért éppen azzal a férfival jegyezte el magát, hiszen a nő semmi jót nem tudott mondani neki leendő férjéről. A nő a kérdésre a következő választ adta. Azért megyek hozzá feleségül, mert legtöbbször üzleti úton van és nincs otthon. Így teljesül az a vágyam, hogy házas legyek, anélkül, hogy egy férjet vennék a nyakamba tehernek. Ezt a történetet azért szeretem felidézni, mert vallásosságomra is alkalmazható. Ha valaki vallását gyakorolja, még nem biztos, hogy boldog is. A vallás jó, és biztos keretet ad arra, hogy hitemet gyakoroljam. Ha azonban nincs elég hit bennem, nincs bizalom, akkor bizony vallásosságom könnyen akadállyá válhat, hiszen arra használom azt, hogy elmeneküljek a valóságtól, mint az asszony a történetben. Az isteni parancsokat is meg lehet tartani, ha nagyon elkötelezem magam, viszont ez önmagában nem biztosít boldogságot. Mi a boldogság? Az évközi hatodik vasárnap szentírási részei segítenek abban, hogy közelebb kerüljek a jézusi boldogságok lényegéhez. Máté evangélistánál Jézus 8 boldogságot épít egymásra. Lukács evangélista ezekből 4-et említ meg, viszont ezekkel 4 jajkiáltást állít szembe, hogy ezzel is nyomatékosítsa a jézusi boldogság lényegét. A 8 vagy a 4 boldogság szemlélése visz igazán közel Jézus személyéhez, hiszen a Krisztussal való kapcsolat tesz igazán boldoggá. Ha kapcsolatban vagyok Krisztussal, egyre jobban kapcsolódom ő hozzá. Így a körülmények mellett és ellenére is képes vagyok, leszek boldog lenni, hiszen egyre jobban átjár az Atya és a Fiú szent lelkének fénye. Akkor a vallásosságom hiteles lesz, és segít a kiteljesedésben. Ha csak elbújok a vallási törvények mögé, talán meg is tartom azokat és büszke leszek erre, akkor jaj nekem, mert távol állok a krisztusi életviteltől. A boldogság alapja tehát a Krisztussal való élő kapcsolat. Ez a kapcsolat szegényé tesz, hogy ne ragaszkodjam semmihez és senkihez, sem jobban, mint Krisztushoz. Birtokolhatok dolgokat, lehetnek barátaim, de nem görcsös ragaszkodással történik ez, hanem krisztusi szabadsággal. Ha eljön az idő, képes vagyok elengedni dolgokat és embereket. Ez a szegénység. És ez a szegénység igazi boldogság, mert életem középpontjában Krisztus növekszik. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem, mondta keresztelő János. Ez azt jelenti, hogy növekszik bennem az isteni én. A maga körülforgó emberi én, ego pedig egyre kisebbé válik. Akkor a vallás nem elmenekülés lesz a keresztény élettől, hanem segítség abban, hogy Krisztussal elteljek. A szegénység ez. Kiüresítem magam. Elengedek mindent, ami akadály, hogy igazi önmagam legyek. Ez jelenti az igazi megalázkodást, hogy így Krisztustól felmagasztaltassak. Akkor a szomorúságban is boldog tudok lenni, mert tudom, nem vagyok egyedül. Ő általa, ő vele és ő benne élek. Szegény az, aki lelkét, testét, elméjét, egész lényét teljesen Istennek adja át, mert rájön arra, hogy minden más, amivel addig betöltötte, mulandó. Nem azt jelenti, hogy nem kell, csak mulandó. Ha a boldogságokat jól akarom érteni, egyszerűen csak Jézus életét kell szemlélnem az evangéliumból. Neki az Atya volt mindenben a középpont, nélküle semmi lényegeset nem tett, mindent megbeszélt vele. Ez a lényeg, ő vele, ő általa és ő benne élt. Egységben Istennel, folyamatosan ez volt a mindennapi kenyere. Jézus szegény volt lelkében, mert teljesen Istennek tárta ki, adta át magát, és Isten betöltötte őt magával. Ennek eredménye az ego halála, a méltóság feladása. Ennek ellentéte az önteltség, amikor csak magamban bízom. Akkor jaj nekem, mert Isten nélkül szétesik az életem. A boldogság titka ennek az emberi alaphelyzetnek a beismerése. Nem én vagyok a teremtő, tőle függök. A tőle való függés a legnagyobb és legigazibb szabadság. Amikor a legszentebb imában is a mindennapi kenyeret kérem, akkor elsősorban is mindenek előtt erre kell gondolnom. Isten legyen uralmon életemben, mindennapjaimban, és akkor minden más megadatik. Ez a belső szabadság teszi az embert igazán boldoggá, mert akkor lehet szegény vagy gazdag, koldus vagy király, belül dől el minden, s ez sugárzik kifelé is. Belső függetlenség ez, mert tudom, hogy amin van, azt mind kaptam. Ha Istennek átadom magam, erősödik bizalmam, fejlődik hitem, növekszik szeretetem, mert teljesen ő tölt be minket szent lelkével, őt hordozom. Ezt tesz igazán emberré. Így válok ennek a mennyei országnak polgárává már itt és most is, hiszen haladok a birtoklástól a lét felé. amikor ugyanis már nem a birtoklás a cél, hanem az, hogy legyek, akkor egyre inkább Istenhez hasonlítok. Ekkor kerül helyére vallásos életem, s akkor a vallás már nem csak keret lesz, hanem krisztusi élettel teljes. Segít a teljesség felé vezető úton, igazi hites és hiteles hitvallássá válik.
Hites, hiteles vallásosság. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 6. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Árnás. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a Szentírásról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, mindazokat, akik hétről hétre követnek bennünket itt a Hitvalló című műsorban. Ebben a műsorban is, talán a következő alkalommal is szeretnénk meghívni a kedves hallgatókat, hogy gondolkodjunk közösen Isten igényéről, a Bibliáról. Hosszú időn keresztül híres volt a liturgikus időszakban, Szent Jeromos ünnepe környékén, a Szentírás vasárnap, amikor a katolikus egyházban a figyelem a Bibliára, a Szentírásra irányult, olyan szempontból is, hogy ezen az alkalmon ünnepélyesen vonultunk be a Bibliával a templomba, ünnepélyesen trónusra helyeztük, megtöménesztük, és ezen a vasárnapon egész nap az oltár közelében különleges, kiemelt helyen volt feldíszített állványon a Biblia, és a tanítások, a prédikációk, a katekézisek ugye ezen az alkalmon a Bibliáról, az Isten igéről szóltak. Bűnbánóan viszont azt is el kell mondanunk, hogy katolikus egyházunkban nagyon sokszor a Biblia olvasás mint olyan háttérbe szorul, és ebben nagyon jó példaképek lehetnek számunkra protestáns testvéreink, keresztény testvéreink, akik számára az Isten igéje úgy tűnik, hogy sokkal központibb és fontosabb szerepet tölt be az életükben, a hétköznapjaikban. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy Szent Jeromosnak mennyire igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy aki nem ismeri a Bibliát, az nem ismerheti Jézust, nem ismerheti az Isten szeretetét, hiszen Isten igéje tárja elénk mindazt, amiről a hitünk szól. Ősi, több száz éves írásról van szó, amit hitünk tanítása szerint a Szentlélek vezetése felügyelt, a Szentlélek jelenléte felügyelt, amikor írták és összeállították, és a szent írókat és a Szentlélek bölcsessége vezette, sugalmazta az írásban, hogy mit és hogyan fogalmazzanak, hogyan írják le ezeket az üzeneteket, ezeket az isteni igéket. Éppen ezért a Bibliáról nem úgy gondolkodunk, mint valamilyen novelláról, regényről, verses kötetről, sőt nem is egy díszkötéses könyvespolc dísz, hanem a Biblia egy egészen különleges könyv, egy egészen különleges írás, ahogy a szentmiséket is mondani szoktuk, az Isten igéje. És azt is tanítjuk róla, hogy a Biblia élő szó, Isten szava, Isten élő igéje. Olyan szó, olyan ige, olyan mondatok, olyan idézetek, olyan gondolatok, amelyek nem csak az elmére, az értelemre hatnak, hanem a szívre is, a lélekre is. És nagyon különleges, hogyha valaki foglalkozik a Bibliával és olvassa, biztos felfedezte már ezt, hogy a több száz éves iratok mindig aktuálisak. Nagyon sok esetben azt érezzük, hogy olyan hatással van ránk, olyan módon érkezik meg hozzánk az üzenet, mintha csak ma írták volna a ma emberének, vagy a mai problémákra. Éppen ezért kell a Bibliát gyakran elővennünk, mint témát és mint könyvet is. Kedves rádióhallgatók közül, nem tudom, hogy ki az, aki most hallgat minket, hányan hallgatnak, ezt nem tudjuk lemérni, de remélem azt, hogy akik hallgatnak bennünket, most el is gondolkodnak azon a kérdésen, hogy vajon van-e otthon Bibliánk? Talán ez az első és alapvető kérdés, hogy egyáltalán van-e a lakásban, van-e a családunkban Bibliánk, amit időnként elő tudunk venni, és akár a családdal közösen egy esti imádság alkalmával, vagy egy-egy nehéz pillanatban magányosan, vagy egy-egy kérdésekkel teli napon, vagy megoldások, nehézségek falába ütközve fel tudunk lapozni, és választ tudunk keresni benne az adott kérdése nehézségre. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen otthon Bibliája. Nekünk katolikusoknak katolikus Biblia, hiszen nagyon fontos, hogy az Isten üzenetét ilyen módon is tudjuk értelmezni, keresni, kutatni, olvasni. És miután ezen a kérdésen túllendültünk, hogy van-e otthon Bibliánk, remélve a pozitív választ, hogy igen, van, és nem a polcon tartjuk dísznek, hanem ott van közelben, hogy bármikor kézbe vehessük, szeretnék rátérni egy picit a beszélgetésben arra, hogy vajon mit is jelent számunkra, nekünk keresztényeknek a Biblia, és hogyan próbálja az egyház felhívni a figyelmünket a Biblia, a Szentírás fontosságára. Amint azt mondtam, ugye korábban Szentírás vasárnapnak neveztük minden év szeptemberének az utolsó vasárnapját, amikor Szent Jeromosnak az ünnepéhez közel az egyház a Bibliára helyezi a hangsúlyt. A II. Vatikáni zsinat rendelkezései szenteltek külön ünnepet a Bibliának, amit először a zsinat alkalmával a Szent Péter Bazilikában tettek ilyen fő díszes helyre a tanácskozások alkalmával a püspökök. A Biblia mindig számunkra egy fontos üzenetet hordoz. Az, hogy Isten velünk van, Isten tud szólni. Éppen ezért talán Ferenc pápa megfontolva még inkább a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit nem Szentírás vasárnapnak nevezi ezt a szép ünnepet, hanem az Isten igéjének vasárnapja, így nevezi el Ferenc pápa ezt az ünnepet, és áthelyezi Szent Jeromos napjától egy picit odébra, mégpedig januárra, ami a Krisztus hívők egységének ima hetével is szoros kapcsolatba kerül, így ez az új ünnep az évközi idő kezdetére, tulajdonképpen az évközi harmadik vasárnapra, most ebben az esztendőben az évközi harmadik vasárnapra, január 21-ére esik, ami nyilván az ökumenikus imaheteknek, imanapoknak is a kezdete, ilyenkor januárban mindig a keresztények egységéért imádkozunk, és szándékosan kerül erre az időszakra az Isten igéjének vasárnapja. Ferenc pápa azt írja az egyik levelében, hogy sok-sok hívő kérésére adja ezt az utasítást, teszi közzé ezt a kérést, hogy Isten igéjének egy külön ünnepet szenteljünk. Azt mondja Ferenc pápa, hogy az alapgondolata ennek az ünnepnek az Emmausba tartó tanítványok története, amikor ez a mondat hangzik fel a Lukács evangélium 24. fejezetében, megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. El akarja mélyíteni ezzel az ünneppel Ferenc pápa a kapcsolatokat protestáns, ortodox és katolikus hívek között, sőt a zsidó hívekkel is, akik az Ószövetséget hűségesen olvassák. Arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot mindannyian ünnepnapként éljük meg, mind a liturgiában, mind pedig az egyéni életünkben. A Szentírás nem lehet kevesek öröksége, mondja a pápa, még kevésbé a kiváltságos emberek könyvgyűjteményének része. Nem lehet így, szögezi le a pápa, hiszen a Biblia az Úr népének könyve. Mert Isten igéje egyesíti a hívőket és mindazokat, akik olvassák, és egy néppé teszi őket. Hozzátok fordulok most a beszélgetésben, és kérdezlek először abban a kérdéskörben titeket, hogy számotokra mit jelent a Biblia? Ez az első is, talán ilyen még könnyű bemelegítő kérdés.
Kicsit mosolygok, mert amikor kicsi voltam, akkor általános iskolás, nekünk ugye volt otthon kezdettől fogva a Biblia, Új Szövetség pedig elég sok, mert az öcsém mindig megnyerte a Rorátéra járást, és Új Szövetség volt a jutalom annak, aki mindegyiken ott van, úgyhogy nekünk most minden szobában van, nincs sok szobán, kettő van, de mind a kettőben van Biblia. És igazából van sajátom is, amit viszek magammal, úgyhogy 3-4 darab van otthon. Nagyon szeretem a zsoltárokat, úgyhogy az külön is megvan, ilyen úti zsoltáros könyvformában, illetve a Zsoltárok Új Szövetsége, egy minden változat, ami katolikus. És nagyon szerettem olvasni, mert éreztem, tehát vonzott maga az ige, de sose értettem, és mindig azt mondtam, hogy Istenem, egy ilyen gyógypedagógiai változatot is gyárthattál volna hozzá, vagy valami magyarázatot azoknak az embereknek, akik olyanok, mint én. És ugye hát idő után azért csak zavart az, hogy láttam, hogy mások elmélkednek, és hogy mennyire sokat jelent a lelküknek, milyen változásokon mennek keresztül. És tudtam, hogy nekem is szükségem van, és valahogy meg kell próbálnom, és hát fiatal voltam még, amikor ugye ráébredtem arra, hogy talán érdemes lenne kérni a Szentlélek segítségét abban, hogy megértsem az imát, megértsem az igét, úgyhogy mindig, amikor olvasom, minden nap olvasom a Bibliát, igyekszem, akkor általában, és minden egyes alkalommal nagyon erősen kérem a Szent Lelket, nagyon koncentráltan, hogy világosítsa meg az értelmemet, és amit az Atya mondani szeretne nekem az igén keresztül, azt megértsem, és az életembe be tudjam építeni. Ha ez nincs, akkor nem értünk meg semmit, tehát hogy minden az ő kegyelméből van, és amikor ezt megértettem, akkor azért nyilván közelebb kerültem a bibliaolvasáshoz.
Hogyha most ezeket a mondatokat és szavakat hallgatom, és jól értem, akkor nem úgy van az, hogy csak úgy fellapozom és elolvasok belőle valamit, aztán összecsukom és visszateszem a könyvespolcra, hanem ennek van egyfajta szertartásossága, vagy egy elmélyültebb használati utasítása, és amit te most elmondtál, tulajdonképpen az igazából arról szól, hogy hogy számodra a Biblia az nem egy könyv a többi közül. Hogyan látod te ezt a folyamatot? Mi az az alaplépés, amit meg kell tartani például a Biblia olvasásában, vagy az olvasáskor?
Tehát mindig azt, hogy komolyan kell venni, mert hogy, tehát én is estem abba a hibába, amikor ugye elkezdtem megérteni, hogy nyitogattam a Bibliát. Nagyon sokan nyitogatják a Bibliát, és igazából nem imádkoznak előtte. Tehát ami nagyon fontos, hogy minden kegyelem, és hogy bízva Isten kegyelmében és szeretetében, és hogy ne az én akaratom legyen, hanem igazából az övé, hogy kérni imában az ő segítségét és a Szent Lelket. Tehát ez alap.
Tehát mondjuk akkor van egy felkészülés, hogy először kérjük a Szent Léleknek a segítségét, az első rész.
Igen, ez az első, hogy világosítsa meg az értelmemet, hogy megértsem azt, és be tudjam építeni az életembe azt, amit Jézus nekem mondani akar.
Tehát kell egy jó felkészülés, egy jó tervezés, hogy hogyan akarom.
Igen.
És hogy nyilván az is egy fontos dolog, ha jól értem a te mondani valódból, hogy nem a saját szám íze szerint akarjam
Igen.
a Bibliát olvasni vagy értelmezni.
Igen, tehát hogy általában én úgy kezdtem, hogy az evangéliumokkal kezdtem, amikor elkezdtem ugye fiatalabb koromban még elmélkedni, vagyis hát, hogy próbálkoztam ugye vele, akkor mindig az evangéliumokkal kezdtem. És utána már szépen, ahol kinyílt. De ahhoz, hogy Bibliát kinyissunk, szerintem nagyon-nagyon fontos előtte az ima. Tehát nem csak úgy, hogy jaj, nehéz helyzetben vagyok, jaj, segíts Istenem, és felcsapom a Bibliát. Nem. Hanem leülni, koncentrálni, odafigyelni rá, és megadja a kegyelmet, hogy akkor megértsem, ami nekem szól.
Nézzünk egy másik nézőpontot. Most Timit is megkérdezem Kriszta után, hogy neked mit jelent a Biblia, mint felnőtt megtérőnek, és előtte, mielőtt keresztény hitette felvetted, és Krisztust így elfogadtad az életedben, jelentette valamit, és ismerted előtte a Bibliát? Ez egy fontos kérdés, mert a gyerekekkel ez mindig olyan téma az iskolában, hogy miért kell ismerni a Bibliát, vagy miért fontos, hogy tanuljunk erről, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha még nem is annyira vallásos valaki, de azért valamit mégis tudnunk kell a Bibliáról, hogyha halljuk ezt a szót, hogy legalább be tudjuk határolni, hogy mi az a Biblia. Te mit tudtál a Bibliáról, vagy milyen emlékeid vannak?
A családunkban, tehát a széles körben nézett családunkban volt a képes Biblia, amit szerintem mindenki ismer. És ezt mondjuk kisgyerekként még emlékszem, hogy ilyen óvodáskorú voltam, nagyon-nagyon tetszett, mert nem nagyon volt előtte olyan színes könyv előttem, ami ilyen ismeretlen, de nagyon érdekes történeteket tartalmazhatott, mert ugye olvasni nem tudtam akkor még. De a képek maguk nagyon-nagyon vonzottak, és valószínűleg nem a képeken keresztül vonzott már akkor is a Jóisten magához, csak én ezt akkor még nem tudtam. Utána, amikor megtanultam olvasni, én nagyon-nagyon szerettem. Tehát amint én megismertem a betűket, én borzasztóan sokat olvastam, mert nagyon érdekeltek azok a történetek, amiket ezen keresztül megismerhetek, és az első ilyen könyv egyébként maga a Biblia is volt, a képes Biblia, és az úgy tetszett, de az igazából én akkor úgy gondolom, így visszaemlékezve, hogy nem meseként, de egy ilyen legendaként, vagy egy nagy történetként fogtam fel. Tehát úgy hogy nagyon tetszett, tehát már akkor is megvolt ez a pozitív érzés bennem. Aztán később, amikor ugye kerestem a Jóistenhez az utat, akkor nagyon érdekes, hogy amikor kamasz voltam, akkor kaptam, nem tudom megmondani, hogy honnan, egy új szövetséget, de angol nyelven. És én azt kezdtem el olvasni, mert ugye angolul már akkor elég régóta tanultam, és nagyon érdekes volt, mert a akkori magyar tanárom is ezt észrevette, és pedig nem látványos volt ez az olvasás, csak mindig hordtam magammal, és a szünetekben, meg amikor úgy volt idő, akkor én ezt úgy olvasgattam, és már mindig visszatérő volt ez, tehát azért nem folyamatosan olvastam én ezt egész tanévben, de úgy mindig visszatértem rá. És érdekes, hogy ő mondta azt, hogy érti ő, hogy én ezt angolul olvasom, de nem próbálkoznék esetleg magyarul is, mert úgy egy kicsit egyszerűbb lenne a dolog. És mondtam neki, hogy én olvastam sokat, és amit Kriszta mondott, hogy olvastam, de nem értettem. Tehát úgy nem volt meg sikerélmény, nem sikerélménynek mondanám, de hogy megértsem, vagy hogy úgy igazán megszólítson a Bibliának valamelyik része. És ez ugye később, amikor a keresztségre készültem, akkor jött el végül is, amikor a felkészítő atyával beszélgettem, és akkor rengeteg kérdést tettem fel, amit én nem értettem, és biztos bugyuta kérdések is voltak, de nekem ugye nem volt semmi előzetes ismeretem, amiből így merítkezhettem volna, úgyhogy nagyon sok dolgot ott akkor meg tudtam tőle kérdezni.
És milyen kérdéseid voltak, amire te úgy gondolod, hogy akkor talán naív kérdések lehettek, vagy ilyen butuska kérdések, de lehet, hogy nem is voltak azok, mert akárkiben megfordulhatnak ezek a kérdések, lehet, hogy még egy vallásos emberben is.
Például azért, hogy mondjuk miért van az az evangéliumoknál, hogy miért kellett, vagy miért kell négy különböző féleképpen végülis ugyanazt a történetet leírva megismernünk. Tehát, hogy értem, hogy különböző az evangélistáknak a különböző nézetei vagy nézőpontjait mutatja be, de hogy a történet az ugyanaz, hogy nem maradt-e ki valami. Tehát, hogy valakinek nem jutott esetleg még ezt. Tehát én azért mondom, hogy bugyuta kérdéseim voltak. Tehát, hogy...
És emlékszel a válaszra, hogy mit mondott az atya?
Először mosolygott, hozzáteszem, hogy feltolta a szemüvegét, úgyhogy volt olyan kérdés, amire mondta, hogy térjünk vissza rá egy kicsit később, mert na mindegy. Tehát azért mondta, hogy higgyem el, hogy a Jóisten tudja, hogy mit miért tesz, és miért, mit miért enged. Mondta, hogy lépésenként haladjunk, nem kell előre rohanni, és nem szabad feladni. Hát úgy nagyjából ennyire emlékszem, amit ő úgy útravalónak adott, de az úgy meg is maradt.
Szokták mondani a gyerekek az iskolában mindig, hogy ki tudja, hogy valami kimaradt-e, meg mennyi titkos dokumentum lehet, és ki tudja, hogy hány ilyen könyv is a titkos vatikáni levéltárban, és mondom nekik mindig, hogy gyerekek, szerintem bőven elég az, ami benne van a Bibliába, mert lehet, hogy egy élet sem elég ahhoz, hogy azt, ami ott le van írva, feldolgozzuk. Mert elolvasni el tudjuk, van olyan ember is, aki életében többször kiolvassa a Bibliát elejétől a végéig, de feldolgozni, megérteni, magyarázni, elmérkedni, azon rengeteg üzeneten, ami a Bibliában van, még így is sok. Tehát így is olyan borzasztóan sok információ és üzenet van a Bibliában, hogy talán még ez is nagyon-nagyon sok egy emberi életben, tehát nem kell még titkos levéltári adat, meg száz másik könyv. A másik pedig, hát az biztos, hogy az előbb is említettem, hogy a Szentlélek ugye a sugalmazás által, az ő vezetése által mindent felügyelt és mindenre vigyázott, hogy amire szükség van, az benne legyen. Biztos, hogy vannak más leírások, biztos, hogy vannak olyan könyvek, amelyek kimaradtak a Bibliából, hiszen van is egy ilyen evangélium, az évközi időben szoktuk olvasni valamelyik vasárnap, egy ilyen gondolat van valamelyik evangéliumban, hogy ha mindent leírtak volna ebben a könyvben, a világ összes könyvese lenne elég, hogy befogadja. Tehát van magában a Bibliában van egy ilyen mondat elrejtve, hogy ott van valamelyik evangéliumban, hogy ezt azt hiszem, hogy így van pontosan, hogy ha a többi történetet is leírták volna, akkor nem lenne elég a világ összes könyve, hogy ezt befogadja. Tehát biztos, hogy Jézus életének, a szentek életének, az apostolok cselekedeteinek, különböző evangelizációknak, prédikációknak tömkelege kerülhetett volna még bele a Bibliába, de én azt hiszem, és mindig abban hiszek, hogy a lényeg benne van, amire szükségünk van. A többi az vagy ehhez hasonló lehetett, vagy pedig nincs rá olyan értelemben szükségünk, mint ahogy azt mi gondolnánk, mert mindig azzal szeretünk foglalkozni, ami nincs, nem azzal foglalkozunk, ami van. Úgyhogy hálásnak kell lennünk, hogy van egy Bibliánk, amiről talán érdemes tudni ilyen különleges adatként azt, hogy 72 könyvből álló gyűjtemény. Úgy szokták megfogalmazni sokan, hogy olyan, mint egy kis könyvtár, ami 72 könyvből áll, és egyetlen kötetben elfér. Tehát 72 könyv. Az Ószövetség 45, az Új Szövetség pedig 27 könyvből áll. A Szentírásról ugye a műsor elején is mondtam, minden szavával egyetlen szót mond Isten. Az ő egyszülött igéje, akiben az Isten kimondja önmagát. Isten szava, Isten igéje, amely a Szentlélek sugalmazása által az egyházi hagyományokat is magában foglalja. Mindig felteszik azt a kérdést, gyerekek is, felnőttek is, hogy ki a Bibliának a szerzője. Mit tudunk a Biblia szerzőiről? Hogyan alakult ki? Ugye a szent könyvek megírására nyilván Isten nem szellemeket vagy nem angyalokat választott ki, hanem természetesen embereket, olyan bölcseket vagy tudósokat, olyan szentéletű embereket, akiknek a szívére és az értelmére egyaránt tudott az Isten hatni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a Bibliát persze emberi kéz írta, emberi kéz műve, de nem hagyta magára az Isten azokat, akik a Bibliát írták, és nem hagyta, hogy a saját fejük szerint, a saját érzéseik szerint írjanak, hanem a Szentlélek által vezette őket, azokat az embereket, akik írásba foglalták azt, amit ő maga akart közvetíteni számunkra. Ezért így szoktuk általában mondani, amikor a Bibliáról elmélkedünk, beszélgetünk, hogy az elsődleges szerzője a Bibliának az Isten, és a másodlagos szerzője pedig az Isten által kiválasztott ember. A másik ilyen érdekes kérdés, amit felszoktak tenni az emberek, hogy mikor keletkezett a Biblia, mikor írták a Bibliát. Ugye hát minden könyvnek más a megírási ideje. A Szentírás ugye Krisztus előtti második évezredtől a Krisztus utáni százig íródott körülbelül, így tudjuk behatárolni, hogy már Krisztus előtti ugye második évezredtől Krisztus után százig, és akkor lezárult, ugye az úgynevezett bibliai kánon lezárul ugye a Biblia írásának a története. És különböző helyszíneken írták a Bibliát, ugye Palesztinában, Babilóniában, Egyiptomban, Rómában, Korintusban, és más egyéb helyeken, amiről sokszor hallunk, akár a felolvasott szenteckékben, olvasmányokban, evangéliumokban is. Általában, amikor a nyelvéről beszélünk, akkor ugye a hébert, az arámit és a görög nyelvet szoktuk említeni, ugye a Bibliának az ősi nyelvét, amit nagyon egyszerűen leegyszerűsítve úgy szoktunk általában kategorizálni, ugye, hogy az Ószövetség, a Bibliának az első része, a nagyobbik része, ugye az a ősi, ugye héber, arámi nyelven, az Új Szövetség pedig ugye görög nyelven íródik, és hogyha fel kell osszuk a Bibliát, akkor mindenképpen erre a két része tudjuk felosztani, ugye az Ószövetségre és az Új Szövetségre, és hogyha be kell határolni, akkor nyilván ezt mindenki könnyen megteheti, ugye az Ószövetségi rész az Krisztus születése előtt, és az Új Szövetségi rész pedig Krisztus születése utáni történéseket foglal magában. Ugye első könyve a Bibliának az a Teremtés könyve, az utolsó pedig az Új Szövetség végén a Jelenések könyve. Nagyon érdekes a Bibliának a gondolatmenete, az a vezetés, ahogy a Biblia az embert vezeti az Isten megismerésében, de talán erről a következő műsorban beszélünk majd, hogy mi a Bibliának a központi üzenete, és hogyan kell helyesen értelmeznünk és gyümölcsözően használnunk a Bibliát, mint Isten igéjét. Kedves rádióhallgatóknak köszönjük, hogy ebben a mai műsorban is velünk tartottak, és kívánjuk azt, hogy valamennyünk életében, hitéletében és hétköznapi életében a Biblia találja meg újra központi helyét, és legyen egy olyan forrás számunkra, amiből mindig meríthetünk. További kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlése szólt.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunkkal kezdünk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci Kulturális Központ programjait ismertetjük. Ezt követően Vihula Mihajló Prokultúra Minoritátum Hungariae díjas gitárművésszel beszélgetünk jubileumi Miskolci koncertje apropóján. Végül megismerhetik a Bródy Sándor könyvtár februári programjait. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek mai vendége egy olyan álmodozó, aki megvalósítja az álmait. Rózsa Edittel, a Kocsonya Fesztivál megálmodójával beszélgetünk a rendezvény történetéről, céljáról és néhány programjáról. Kiderül, hogy könyvet is írt az elmúlt 25 évről, amit a fesztiválon mutatnak be. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berenc Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
prófétául rendeltelek a nemzetek között, ezért tehát készülj fel, menj és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, akkor én sem fogom megengedni, hogy megszégyenülj előttük. Olvasom Jeremiás próféta könyvében. Nem is lehet szeretni a többieket anélkül, hogy ne jutnánk közelebb Krisztushoz a szeretetnek ugyanazzal a mozgásával. Tehát valami élő determinizmussal automatikusan törekszenek egymásba forni az egyéni, isteni milliók, oly mértékben, ahogy előre jutnak kialakulásukban. És társulásuk során határtalanul nagyra növekszik egyéni szeretetük heve. A szentek életében ez a kikerülhetetlen összekapcsolódás mindig túláradó szeretetben nyilvánul meg mindaz iránt, ami a teremtményekben az örök élet csíráját hordja magában. Sajnos sokszor éppen a vallásos emberek hibája, hogy elkülönülnek a többiektől, akik nem állnak ugyanazon a fokon a lelki vagy az erkölcsi életben. Pedig éppen nekik kellene tudniuk, hogy Jézus a bűnösökkel evett, őket hívta, és azok megtértek, és hogy most őket szánja Isten kovásznak a világban, világosságnak, hogy vonzzák a többieket. Éppen nekik kellene nagy szeretettel kitárulni a többiek a mások felé, hogy megnyerjék őket. Hiszen éppen a bűnösöknek van szükségük a szeretetre, segítségre, befogadásra, legalább részünkről, hogy megváltozhassanak. Áraszt ki ránk szent lelkedet, Istenünk, hogy mindnyájan, akik a hit egységének útján járunk, és kiáradó szeretetéből megerősödtünk, eljuthassunk a krisztusi nagykorúságra.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,